Sziasztok! Ez itt a Hogy is van ez podcast, amiben érdekes, sokszor vitatott vagy kimondottan megosztó témákat igyekszünk körüljárni közérthetően, lehetőleg érzelemmentesen, de tudományos alapossággal, a kritikai gondolkodás és a szkepticizmus alapelveit követve. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Hogy is van ez negyedik adásában. Az én nevem Pintér András, a műsorban résztvevő társaim pedig Csécsi Laura és Györgyei János, vagyis Artúr. Sziasztok!
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 No, hát megint eltelt egy hónap, úgyhogy itt vagyunk a Hogy is van ez következő adásával, és ezúton is szeretném kérni azt mindenkitől, hogyha tetszett az előző adás, vagy az előző adások, akkor léci, osszátok, ajánljátok másoknak, hagyjatok review-kat, vagyis értékeléseket a valamelyik podcast megosztó alkalmazáson, mert ez segít előrébb sorolni a podcastot, és könnyebben már ránk találnak, úgyhogy egyébként pedig ugye egy csomó közösségi média felületen meg lehet osztani a tartalmat is, tehát bátran osszátok, ugye ott van a honlapunk is, ami még egyelőre kezdetleges formában van, de hát igazából leginkább arra használjuk, hogy a showhoz kapcsolódó, az adott adáshoz kapcsolódó információkat osszunk meg linkek formájában is egyebek, tehát egyfajta összefoglaló. No, Laura, Artúr, hogy vagytok?
Kijött az allergiám.
Mit csinált ilyenkor?
Igen, ezen csodálkozom én is, de amúgy nagyon furcsa, mert általában parlagfűr allergiásoknak néha kijön így január végén, február elején. Nem tudom, hogy mitől, és az allergológusom sem tudja, de mondja, hogy nem én vagyok az egyetlen parlagfűr allergiás, aki erre már panaszkodott.
Hát jó lenne tudni, hogy mi az, ami ilyenkor esetleg már virágzik.
Nem vagyok rá allergiás. Mogyoró meg éger, és nem vagyok rá allergiás.
De nem biztos, hogy ismert allergénről van szó. Elképzelhető, hogy egy olyan növénynek a virágporáról van szó, amelyik ilyenkor már megjelenik a levegőben, és egyébként a parlagfű allergiásoknak keresztreakciót okoz.
Uh-huh. Hóvirágra.
Elképzelhető.
Hóvirágra vagy allergiás.
Hóvirág. Na, nem tudom.
Tényleg van olyan, ami előbb kijön? Ami előbb virágzik?
Hóvirág előtt? Hát van például egy téliázmi nevezetű kis virágos növény, de hát az jellemzően nem szór sok virágport, nem is olyan elterjedt, hogy levegőben röpülő jelentős mennyiségű allergént produkálna. Na, a téliázmi az ilyenkor már simán virágzik. Egy ilyen kis lapos terülő bokorféleség.
Ember allergiát lehet vizsgálni? Nem vagy sok idegesítő emberrel körülvéve?
Nem, ráadásul egész hétvégén itt voltam a lakásban egyedül, úgyhogy még ez se lehetséges. Lehet, hogy tényleg az egyedül létre. De most már jobb. Úgyhogy örülök, hogy nem tegnap vesszük ezt fel, mert az megvalósíthatatlan lett volna, hogy én tegnap bármi építőjellegűt csináljak, azt hiszem.
Ajaj.
Ki volt ezt találva? Véletlen? Aligha.
Ja.
Igazi szkeptikus szemlélettel megáldva értékeljük a helyzetet.
Ja. Tulajdonképpen én is nagyon jól érzem magam, mert úgy érzem, hogy a karácsonyból való kilábalás simán összefutott a tavaszi fáradtsággal már nálam, úgyhogy aha. És még nem múlt el az őszi sötétség okozta depresszió, úgyhogy...
Hát akkor mindenki nagyon jó van.
Na mindegy.
Igazából szerintem az itt tök jó, hogy motiváltak vagyunk, mert hogy szívvel, lélekkel, örömmel csináljuk ezt a podcastot, hát ha sokan találják ezt majd hasznosnak és értékesnek, és majd már is hoztunk egy csomó témát. Meg aztán, hát most is lesz majd tudomány, vagy mi az összrovatunk. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy vágjunk is bele. És ahogy ez lenni szokott, Laura, kíváncsi vagyok, te mit hoztál erre a hétre.
Én egy olyan témát hoztam, ami nagyon szembe jött velem az elmúlt hetekben. Egyrészt az allergiám kapcsán is, mert gondolkodom így immunterápia kezelésen, és elkezdtem nézelődni, hogy mit lehet kezdeni hosszú távon, hogy elmúljon az allergiám. És az egyik javasolt módszer az az akupunktúra, ami elég sok allergológiai, mondjuk olyan magánrendelőkben, ahol foglalkoznak allergológiával, nagyon gyakran foglalkoznak akupunktúrával is, és én ezt meglepődve vettem tudomásul, hogy van ilyen. Ráadásul ezeknek az intézeteknek sokszor jobb az értékelése is, mint azoknak a magánintézményeknek, ahol mondjuk nincs akupunktúra például.
Ez úgy működik, hogy így konkrétan meg is említik az akupunktúrát, mint kiemelten jó dolgot ott az értékelésekben, vagy hogy van ez?
Igazából nem volt feltétlenül ez megemlítve, csak az értékeléseket. Tehát olyan értékelésű helyet próbáltam keresni, ami kap legalább 4 csillagot, ja, és értem. Azoknál aha. mind volt akupunktúra. Legalábbis azon helyek között, amiket én nézegettem.
Wow. Okay.
Úgyhogy ez csak egy ilyen személyes megfigyelés. A másik meg, hogy ennek kapcsán egy ismerősömtől megkaptam úgymond, hogy hát végül is lehet hinni a gyógyszerlobbiban is, hogyha nekem nem tetszik az akupunktúra. Szóval ez itt megint az jut erről eszembe, hogy azért vannak itt még olyan tévhitek, beidegződések nagyon sok emberben, ami miatt lehet, hogy érdemes egy kicsit beszélgetni az akupunktúráról, amit egyébként Magyarországon csak végzett orvos csinálhat. Tehát természetgyógyászoknak csak akupresszúra engedélyezett. És hát ezért választottam végül is most az akupunktúrát, hogyha már ennyiszer szembe jött velem, akkor jó, akkor vegyük elő, nézzünk egy kicsit utána. És azzal kezdtem, hogy megnéztem, hogy mi van a magyar Wikipédia oldalon. Ti láttátok mostanában az akupunktúra magyar Wikipédia oldalát?
Nem.
Hát én már nagyon-nagyon régen nem.
Javaslom, hogy majd vessetek rá egy pillantást, tehát nagyon hosszú szöveg, teleszurkálva rengeteg tudományos kifejezéssel, most direkt írtam ilyen példákat, én nem tudom, hogy ezt kiírta, vagy fordítógépbe dobált be anyagokat, tehát ilyen mondatok, hogy begyógyászatban a biostimulációt kardiológiai anyagban, pont. És ez egy mondat. Vagy a kúi érzés olyan szenzáció, amit a biostimulációt követően a humán bioanyag képes csak leírni, fontos a sikeres analgetikus hatás eléréséhez. És gyakorlatilag ilyen mondatokból áll az egész magyar Wikipédia szócikk, tehát egészen megdöbbentő.
Most ez egy nagyon jó példa egyébként arra, hogy a magyar Wikipédia szerkesztő közösség mennyire nem tud lépést tartani mindazzal a szeméttel, amivel emberek teleírják a Wikipédia szócikkeket. Tehát eleve van egy olyan, hogy ugye a magyar Wikipédián nincsen azonnali jóváhagyás, automatikus jóváhagyás egy szerkesztésnél például. Ez részben azért is van, mert hogy akárki írhat, és a csomószor ugye marketing jelleggel írnak. Tehát úgy írják ezeket a dolgokat, hogy valamiféle marketing szöveget. Ez tök érdekes volt, amikor a Gödény például a saját szócikét saját maga írta magáról. Tehát, hogy ez egy ilyen tök érdekes, és ugye egy csupa ilyen ajnározó szöveg. És azért ezt egy pár ember megcsinált, és azért ilyeneket néha kigyomlálnak, de azért mondjuk egy ilyennél, mint az akupunktúra, hát ha fordítás, egy az egybe fordítása lenne az angolnak, valószínűleg nagyon jó lenne. Mert azt tudom, hogy az angol akupunktúra oldalt szóciket sokat néztem, és az nagyon jó állapotban van, de hát ott azért itt komoly harcok meg viták előzik meg azt, hogy valami ilyen minőségűvé növekszik. Úgyhogy minél többen, a szkeptikus szemléletű emberek közül minél többeknek kellene Wikipédiát szerkesztenie.
És szinte bizonyos, hogy ez, amit példamondatot, néhányat felolvastál nekünk, ez a mesterséges unintelligenciának a megnyilvánulása.
Vagy a természetesé.
Nem, ez a természetes unintelligenciának és a mesterséges unintelligenciának a hatékony együttműködésével van dolgunk. Tehát valószínűleg valamilyen silány szöveg, silány fordítógépes fordítása. Még csak nem is Google Translate, vagy Lingvay, vagy bármelyik jobb fordító program, ez valami nagyon szemét.
Igen, egészen megdöbbentő.
Hát de még az is lehet, hogy csak egyszerűen kicopy-pasteltek valamit, tehát fogták kivágás, beillesztés valamiért, és valahogy rosszul vágták el a mondatot. Tehát, hogy még ilyeneket is el tudok képzelni. Mert azért ilyen jellegű bullshit szövegeket azért lehet olvasni sokszor könyvekben is, tehát azért mondjuk... Na, de kíváncsi vagyok, szóval miket találtál még, ez olyan
izgi. Hát igazából így, hogy a Wikipédiáról gondoltam, hogy vegyünk egy definíciót, de ezek után úgy gondoltam, hogy lehet, hogy mégsem a Wikipédiáról fogom venni az akupunktúrához a definíciót, hogy mégis miről beszélünk, meg mi ez a jelenség, úgyhogy előkerestem a trükk vagy terápiát, ami nekem egy kedves könyvem, a különböző természetgyógyászatnak és alternatív gyógyászatnak nevezett jelenségekkel kapcsolatban, és ott az akupunktúrának a következő definícióját adja. Ez egy ősi gyógymód, amely arra az elképzelésre épül, hogy az egészség és a jó közérzet az emberi test energiacsatornáin, meridiánjain átáramló életerő, vagyis csí függvénye. Az akupunktúrával foglalkozók a meridiánok mentén a fontos pontokon vékony tűket szúrnak a bőrbe, hogy megszüntessék a csatornákban az elzáródásokat, és így az életerő egyenletesen áramolhasson tovább. Állításuk szerint egy sor betegség és tünet kezelhető így. Tehát ez lenne ugye az akupunktúra. Annyi a baj a definícióval szerintem, hogy két további problémás fogalom jelenik meg benne, a meridián és a csí, hogy akkor most ezek pontosan micsodák. És hát ez igazából nem derül ki pontosan, és valójában, hogyha elkezdjük figyelni, vagy megnézzük, hogy milyen akupunktúra irányzatok vannak, akkor ők is ilyen intuíció alapján különböző definíciókat adnak ezeknek a fogalmaknak, különböző módon osztják fel mondjuk az emberi testet különböző részekre, és hát nem tudom, hogy igazából ennek az alapját mi képezi azon túl, hogy nekik mi az, ami szimpatikus, vagy az ideológiájukba úgymond illeszkedik. Hogyha megnézzük a történetet, ugye igazából azért nagyon népszerű az akupunktúra, mert hát ez egy több ezer éves kínai gyógymód, tehát ősi is, egzotikus is, tehát nagyon-nagyon szeretik az emberek épp ezért, tehát ilyenekre valamiért harapunk, legalábbis itt Európában vagy Amerikában, aztán Kínában nem tudom, hogy ez hogy működik pontosan. És hát itt két érdekesség van a története kapcsán. Az egyik, hogy ugye hát Kínából származik, meg végülis ez a legelfogadottabb, hogy a Kínából ered. A Krisztus előtti második században előbb van először írásos nyoma annak, hogy akupunktúráról beszélnek. Ugyanakkor van a jégember Öci, akit azt hiszem a 70-es években találtak itt Európában, és rajta vannak ilyen pontszerű tetoválások. És ugyanezt a kínaiak nem ismerik el, de egyes akupunktőrök állítják, hogy ezek a pöttyök a testén pont úgy helyezkednek el, mint hogyha egyfajta mankót adnának neki ahhoz, hogy megtalálja a saját akupunktúrás pontjait könnyedén, és esetleg tudja magát gyógyítani ezáltal. De hogy most ennek mennyi a valóság alapja, azt nem tudom megmondani, mindestre lehetséges, hogy az akupunktúra még ősibb, mint ahogy azt gondoljuk. Az más kérdés, hogy ettől működőképes gyógymóddá válik-e automatikusan, csak azért, mert régi.
Egyébként például maga a csí fogalom, az ugye egy tényleg meglehetősen régi dolog, ez alapvetően egy taoista elvekből táplálkozó fogalom, és nagyon-nagyon nincs meghatározva a régi taoista tanok szerint sem. Tehát, hogy egy ilyen maszlag az egész. Tehát, hogy valamiféle ilyen az életerőt, ugye ezt Európában, meg a nyugati kultúrkörben szeretjük így energiaként meghatározni, csak ugye az a baj, hogy tudományos szempontból ott van az energiának van egy eléggé jól megfogható fogalomköre, hogy ez akkor mi tartozhat az energiakörbe. És hát ilyen jellegű bullshit alapú dolgok nem nagyon. És akkor valahogy, tehát tényleg valamiféle életerőként szokták meghatározni, ami áram és áthat mindent, és ott van, és a fűben, a fában, a növényekben, az épületekben, a helyiségekben, tehát ugye erre épül alapvetően a feng shui, meg minden ilyen, na ez is eltorzult ugye teljesen így a nyugati világra. Tehát azért ez tényleg ilyen szempontból valóban ősi.
Igazából az is egy érdekes dolog, hogy végül is a kínaiak miért így magyarázzák az emberi testet, és mi miért jutottunk egy másfajta koncepcióra itt Európában ezzel szemben. Igazából még ami érdekes lehet, hogy Európa az 1600-as évek végén találkozik először az akupunktúrával, az 1800-as évek elején válik népszerűvé, olyannyira, hogy 1836-ban a Lancet magazinban megjelenik egy akupunktúrával kapcsolatos tanulmány, ami javasolja a hereduzzanat kezelésére. Azonban utána jött az ópiumháború, és igazából így véget ért a kínai gyógyászat népszerűsége egy jó darabig, sőt ezzel párhuzamosan Kínában is leáldozóban volt, mert egy 1800-as évek első felében uralkodó császár, Deo Guang császár, ha jól mondom, úgy vélte, hogy az akupunktúra a gátja a modern orvostudomány terjedésének Kínában, és ezért nem igazán favorizálta. Úgyhogy gyakorlatilag tetszhalott állapotba került Kínában is, egészen a kínai népköztársaság kialakulásáig 1949-ig, amikor is Mao Zedong rehabilitálta az egész kínai orvoslást, tulajdonképpen egyrészt azzal a céllal, hogy a nemzeti büszkeséget táplálja, illetve azért is, mert megfizethető egészségügyet ígért az embereknek. És hát mi lehetne olcsóbb, mint az ilyen mezítlábas kínai gyógyítók, akik a falvakat járják, és többek között akupunktúrát is alkalmaznak. Egyébként Mao Zedong maga azt mondta, hogy noha tudom, hogy támogatnunk kell a kínai orvostudományt, én magam nem hiszek benne, és nem veszek be kínai orvosságot. De úgy gondolta, hogy a kínai többségének ez jó lesz. Aztán eljött a 70-es évek, Kissinger Kínába ment, vele együtt érkezett egy újságíró, aki vakbélgyulladás kapott kint Kínában, őt ott kint megműtötték, és azt követően a fájdalmait akupunktúrával enyhítették. És ő neki annyira tetszett ez az eljárás, hogy írt egy cikket a New York Times-ba, és itt indult el gyakorlatilag a máig is tartó akupunktúra hype az Egyesült Államokban is, meg Európában is. Annak ellenére is, hogy, hogy az orvosok azért, meg az anesteziológusok a kezdetektől fogva azért gyanakodtak erre, hogy ez biztos-e, hogy ez egy működő módszer, meg kikerültek Kínából ilyen, vagy legalábbis egy videó, amiben azt állították a kínaiak, hogy egy nőt csupán akupunktúrás érzéstelenítéssel műtöttek meg, tehát felnyitották a mellkasát, mert szívműtét volt, és hát nyilvánvalóan azért ez egy elég meredek állítás, hogy elég néhány tűt beleszurkálni, és akkor kibírja, hogyha kifűrészelik a bordáit. Tehát ez be is bizonyodott tulajdonképpen, hogy ez nem egészen így volt, mert már előtte is kapott olyan szereket, amitől bekábult szegény. És akkor itt térnék rá arra, hogy tulajdonképpen miért jutottak a kínaiak másfajta felfogásra az emberi testtel kapcsolatban, mint amire mi jutottunk itt Európában. És hát igazából ennek a jelentős oka az, hogy a boncolás egy komoly tabu volt Kínában. Tehát nem boncolhatták fel az emberi testet, és Európában is több kultúrában megvan ugyanez a tabu. Azonban ezt így elkezdték lebontani azok, akik kíváncsiak voltak. És egyre több mindent tudtak meg az emberi szervezetről azáltal, hogy szétszették, felnyitották, megnézték, megértettek dolgokat, hogy ezt rosszul gondolták. A kínaiak azonban úgy nézték az emberi testet, mint hogyha az a kozmosznak egyfajta leképeződése lenne, azokat a hasonlóságokat keresték benne, hogy nem tudom, mondjuk 12 meridián van, azért mert van 12 kínai folyó, vagy 365 részre osztották, mert 365 nap van egy évben, tehát ilyen egészen, hát nem igazán tudományos módszert dolgoztak ki az egész orvoslásuk köré, hogy úgy mondjam. De oké, tegyük fel, hogy tényleg ez ilyen ideológia, amit alkottak köré, de attól még esetleg működhet is. Csak lehet, hogy nem azért, amiért a kínaiak gondolják. Három elmélet jött ezzel kapcsolatban, hogy miért működhet vajon az akupunktúra. Az egyik a kapu elmélet, tehát hogy tulajdonképpen amikor ezeket a kis tűket beszurkálják, az agyig nem jut el a fájdalom inger valamilyen úton, módon. A másik az, hogy a tűk beszurkálásával endorfin szabadul fel, és ezért enyhülnek a fájdalmak. A harmadik, amit annyira nem favorizálnak azok, akik hisznek az akupunktúrában, az pedig a placebo hatás. Uh-huh. És hát igazából ez az, amit így évtizedekig vizsgálgattak, hogy hogyan lehetne olyan placebo kontrollált vizsgálatot végezni az akupunktúrával, hogy az megfeleljen tehát egy kettős fakteszt legyen tulajdonképpen, mert az a baj, hogy nem tudsz úgy akupunktúrát elvégezni valakin, hogy te nem tudod, hogy az most valódi akupunktúrá vagy sem, mert hogyha értesz hozzá, akkor oda fogod szúrni a tűt, ahova kell, úgy fogod beszúrni a tűt, ahogy kell, és be is fogod szúrni. Tehát az, aki végzi, az soha nem lehet vak ebben a kísérletben, akkor sem, hogyha az alanynak fogalma sincs, hogy vele mi történik. És hát igazából itt most rátérnék arra, hogy a WHO hogy áll ehhez a kérdéshez, mert az szerintem erősen problematikus, főleg úgy, hogy ugye minél többet tudunk, meg minél több kísérletet végeznek el az akupunktúrával kapcsolatban, annál kevésbé tűnik meggyőzőnek ez az egész elmélet, hogy ez működik. 79-ben, amikor annyira népszerű volt, akkor a WHO, hát elég rossz minőségű kutatások alapján úgy ítélte meg, hogy 20 betegségre ajánlható, és hát ennek függvényében használták is az emberek nagyon szívesen, azonban nagyon-nagyon nagy igény volt az orvosok részéről arra, hogy ezt jobban kell vizsgálni, ezt a jelenséget, hogy működik-e, miért működik, biztos-e, hogy ilyen hatékony, mert nyilván hát racionálisan gondolkodó emberek másképp képzelték el ezeket, és aztán végül is dolgoztak ki módszereket, hogy lehetett álszúrást végezni, vagy áltűvel dolgozni. Volt, aki éveket szánt arra, hogy megfelelő áltűt dolgozzon ki, hogy tényleg olyan legyen, mint hogyha bele lenne szúrva a betegbe a tű, holott nem volt belé szúrva semmi, csak ott egyensúlyozott a testének a felületén egy ilyen kis áltű. És hát végül 2000, azt hiszem, hogy az az utolsó, én most így nem találtam frissebbet, hogy 2003-ban 293 kutatás alapján a WHO továbbra is ajánlja az akupunktúrát. Azonban ezzel a 293 kutatással van több probléma. Egyrészt, hogy túlságosan sok ez az anyag, mert olyan kutatási eredményeket is belevettek, amik elég rossz minőségűek. Aztán gonosz módon hangozna, hogy kínai kutatóknak az eredményeit ne vegyük figyelembe, de hát igazából a publikációs elfogultság az ő esetükben egy jelentős tényező, hiszen a kínai gyógyászat az egy olyan dolog, amire a kínaiak általában büszkék, és így fontosnak tartják, úgymond, hogy ezt reprezentálják a külvilág felé is, hogy ez milyen nagyszerű dolog. Aztán a WHO-nak a bizottságában olyan emberek ültek, akik az akupunktúra hívei voltak, sőt, az, aki az egészet lektorálta, neki konkrétan szakmai érdeke fűződött ahhoz, hogy pozitív eredménnyel záruljon ez az egész. És hát igen, így alakult ki ez a WHO-nak ez a döntése. A másik oldala ennek az egésznek a politikai korrektség problémája. Tehát, hogy vannak, akik úgy tekintik ezt az egészet, mint hogyha a gonosz európai gyógyszerlobbi, vagy tudománylobbi, vagy nem tudom minek neveznem, akarná eltiporni a több mint 2000 éves ősi bölcsességet, és gyakorlatilag átvenni a helyét. De hát ugye ez nem egészen így van, tehát vannak objektív kritériumai annak, hogy mi az, amit működőképesnek tekinthetünk a gyógyászat területén is.
Ennél a 293 vagy akármennyi tanulmánynál csináltak rendes úgynevezett metaanalízist. A metaanalízis a manapság egy viszonylag divatos irányzat azoknak a kutatási területeknek a földolgozására, ahol megjelent nagyon sok közlemény, és viszonylag nehéz rendet vágni közöttük. És a metaanalízisnek a lényege az, hogy a kutató a sok közleményt szétszortírozza annak alapján, hogy melyik megfelelő metodikával született, melyik nem, és a néhány jól meghatározott szempont szerint megnézi, hogy az adott szempontról mi jött ki eredményként az adott cikkben, és csak azokban a cikkekben, amik az ő szigorú tudományossági kritériumainak megfelelnek. És ezeknek a metaanalíziseknek a konklúziói azért többé-kevésbé kihozzák azt, ami a tudományos konszenzus.
Hát a WHO nem csinált, ahogy én tudom, vagy ők nem így csinálták, hanem más tudományos intézetek, mint a Cochrane együttműködés, tehát ők csináltak ilyen átfogóbb jellegű metaanalízist a kutatásokra vonatkozóan, hogy tényleg megnézték, hogy milyen minőségű, kik csinálták, mennyi emberre vonatkozóan, stb., és akkor úgy az alapján próbálták kiértékelni ezeket az eredményeket, és hát az se lett valami pozitív az akupunktúrára nézve, de ott még mindig adtak neki esélyt a fájdalomcsillapításra vonatkozóan, hogy ott esetleg működhet. Mert hogyha megnézzük, akkor rengetegféle betegségre ajánlják az akupunktúrát, tehát tényleg, mintha mindenre jó lenne.
Igen.
Holott itt azért egészen biztosan nem így van. Itt a fájdalomcsillapítás az, ahol ott nem teljesen egyértelmű volt még. Azt hiszem, itt egy ilyen, a 90-es éve volt egy ilyen átfogóbb metaanalízis, és ott az, amit nem igazán tudtak kizárni, hogy most fájdalomcsillapításnak, tehát jobb-e, mint a placebo, vagy nem jobb, mint a placebo. De azt hiszem, hogy azóta, mintha lettek volna még újabbak, tehát minél részletesebben tudják ezt vizsgálni, és minél több kutatás van, annál kevésbé tűnik úgy, hogy a placebónál hatásosabb az akupunktúra. Igazából, ami ugye ellene szól úgy összességében, az, hogy tehát, hogy tévesek az alapelvei, tehát ma már gyakorlatilag CT-vel, MRI-vel, mindenféle eszközzel, sejtszintre bontva tudjuk tanulmányozni az emberi szervezetet. Csíre, meridiánokra nem igazán utalt eddig semmi, tehát az alapkoncepciója is téves. Aztán amik alátámasztják, azok a kutatóesek általában rossz minőségűek, illetve még hogyha esetleg fájdalmat enyhít placebo hatással, hát akkor is kérdéses, hogy lehet, hogy jobban megéri bemenni egy fájdalomcsillapítót, mint nem tudom hány ezer forintért elmenni egy akupunktúrás kezelésre.
És egyébként ugye voltak olyan vizsgálatok is, amik meg azt mutatták, hogy gyakorlatilag fájdalomcsillapításban vizsgáltak ilyet például, ahol pont az derült ki, hogy és aztán teljesen mindegy volt, hogy hol szúrják.
Igen.
Tehát, hogy az attól kezdve ilyen minimális fájdalomcsillapító hatást ki lehetett mutatni, de teljesen mindegy volt, hogy most a meridiánok mentén, vagy azoknak tartott dolgok mentén szurkálják.
Tehát, ha úgymond jól vagy rosszul csinálják az akupunktúrát, a tény önmagában, hogy valakit szurkálnak, és ezzel azt a képzetet keltik benne, hogy neki most fájdalmat csillapítanak, ez elég volt a hatáshoz.
A fájdalom egy nagyon komplex dolog, a fájdalomcsillapítás, és pontosan ezért van az, hogy például vannak olyan fájdalomcsillapítók, amik bizonyos dolgokra nem is működnek. Tehát, hogy eleve gyógyszeresen sem lehet mindenhol, és vannak olyanok, amik meg ugye egész széles spektrumon működnek sokféle különböző fájdalomra. Tehát azért az a fájdalom észlelése, a fájdalom érzékelés az eleve egy nagyon-nagyon összetett dolog.
Erre a legjobb példa szerintem a szülő-kisgyerek viszony, amikor taknyol a kölök, beüti magát, kapsz rá puszit, ugye már nem is fáj, és a gyerek megnyugszik.
Igen, és ezzel összefüggésben akartam mondani, hogy a fájdalom az egy stresszfaktor. Elmegy az ember egy akupunktúrás kezelésre, ott nagyon kedvesek vele, jó esetben legalábbis, de általában ugye ezek az alternatív gyógyászatos helyeken mindig nagyon kedves mindenki, megnyugszik az illető. Az emberek, társas lények szeretik, hogyha bilizgálják őket, van, aki nem tudom, arcmasszásra megy el, más elmegy egy akupunktúrás kezelésre, hogy ne fájjon annyira a feje, és akkor már abban a helyzetben megnyugszik, és jobban érzi magát, hogy ott van abban a közegben, amit szeret, meg amit megszokott, meg amiben jól érzi magát.
Igen.
Most lehet, ez egy kicsit túlzás, de úgy gondolom, hogy ez is egy tényező. Hogy visszatérjek egyébként, akik mellette érvelnek, azok azt mondják, hogy ezek a kutatások, amik nem bizonyítják, hogy hatásosak, azok a kutatások nem veszik figyelemre azt, hogy az akupunktúranak egyénre szabottnak kell lennie. Egyébként ez se teljesen igaz, mert lehet ezeket a kettős vakteszteket is úgy megcsinálni, hogy az egyénre szabottságra odafigyelnek. Szokták azt az érvet is mondani, hogy mert a nyugat nem érti, ugye ez a polkorrektség kapcsán már felmerült. Mondják azt is, hogy olyan leheletfinom hatása van, hogy hát azt nagyon nehéz kimutatni. Innentől kezdve viszont kérdés, hogy ha annyira leheletfinom a hatása, akkor mégis minek, meg miért fizessünk érte ismételten annyit. Illetve hát vannak, akik azt mondják, hogy és ha placebo hatás, akkor mi van? De ez meg hát egy messzire vezető kérdés azzal kapcsolatban, hogy mennyire etikus placebót alkalmazni egy betegen, aki azt hiszi, hogy valódi gyógykezelést kap.
Arról nem is beszélve, hogy azért a placebo is egy eléggé vitás terület. Arról is egyébként lehetne egyszer beszélni, szerintem nagyon érdekes lenne, de az megint csak messzire vezetne. Minden esetre nekem van egy olyan bajom ezzel az egésszel, hogy végül is, hogyha ezeket meridián rendszereket meg mindent el akarunk hinni, és összevetjük azzal, amit az előbb mondtál, hogy képalkotó eljárásokkal, tudományos, diagnosztikai eszközökkel nem lehet ezeknek a jelenlétét kimutatni, akkor tulajdonképpen az azt jelenti, hogy ha azt mondom, hogy de mégiscsak az akupunktúra helyes, és az az elv, amit követ, az helyes, akkor az azt jelenti, hogy el kell utasítanom a tudomány módszertanát, és mindazt, amit a tudomány megállapított ebben a témában. Tehát ettől kezdve gyakorlatilag el lehet jutni odáig, hogyha valaki nagyon vehemensen az akupunktúrát képviseli, és azt mondja, az akupunktúra mellett teszi a voksát, akkor kénytelen tudományellenes álláspontra helyezkedni. Ami azért szerintem egy elég erős probléma. És a másik, ha tudományosan megalapozott lenne ez az egész, akkor viszont azt lehetne mondani, hogy fejlődést látnánk. Tehát akkor látnánk az új eredményeket, akkor azért valószínű, hogy a 90-es években megjelent cikkek és az akkori eredmények, meg az akkori konklúziók azért úgy most már úgy kezdenének megdőlni az új tudományos eredmények tükrében. De nem így látszik. Tehát, hogy a dolog úgy tűnik, hogy nem igazán van ebben a témában fejlődés. És például 2019-ben a Raskó Gábor például írt egy nagyon-nagyon jó összefoglalót, igen. És az nagyjából összefoglalta ezt az egészet, a tudomány.hu-n a mai napig is meg lehet találni, ez a cím, hogy szurkálás vagy akupunktúra, piszok jó összefoglaló, és azóta gyakorlatilag semmit nem változott ez a terület. Tehát az elmúlt 5 évben semmit nem változott ahhoz képest, amit ott a Gábor leírt.
Mondjuk és erre szerintem azt mondanák, hogy azért nem változik, mert hát ez már több ezer éve megvan, úgyhogy volt ideje. Nem olyan friss és nem olyan kezdő, meg új, mint a modern orvoslás, ami még most fejlődik.
Igen,
hát ez már kifejlődött.
És így tökéletes, ahogy van.
Így van, kész van.
Igen, igen. Na jó, hát minden esetre, amit mondtál a könyv, Simon Singh és Edzard Ernst trükkoterápia című könyve is azért úgy egy jó átfogó képet ad erről, meg nagyon-nagyon sok más alternatív gyógymódról is, úgyhogy azt is mindenképpen érdemes elolvasni. Ja, izgalmas dolog ez. Mégis baromi népszerűek. Egyébként én sokat járok Dél-Kelet-Ázsiába, és ott minden sarkon van egy ilyen alt, vagy ilyen kínai gyógymódos hely. Tehát ott aztán tényleg nyakra főre nyomják ezeket. Kicsit szomorú a helyzet.
Tehát amúgy turistákra vannak berendezkedve? Tehát a turistákra építenek, vagy a helyiekre is?
Persze, turisták is mennek, de a helyiek életének része ez. Uh-huh. Tehát ez nekik a mindennapjaikhoz tartozik. Ja, hát mint ilyenek az étrend, meg az egyebek, és itt teljesen ugyanúgy tartozik hozzá ez is. Na, ha már az étrendnél tartunk, akkor Artur.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit eszünk.
Mert az vagy, amit megeszel, nem?
Hát az érdekes egyébként, hogy ez az vagy, amit megeszel, ez egészen más formában, de valamilyen szinten egy részigasság, nevezetesen ma már a genomika és a metabolomika világában nagyon sok különbséget ki tudunk mutatni, aszerint, hogy mit eszünk és mit nem eszünk. De amiről én ma beszélni szeretnék, azt egy kérdéssel kezdeném. Hogy érzitek ti magatokat akkor, amikor azt vetik a szemetekre, természetesen megfelelően viszolygó hangsúlyjal, hogy állatok mirigyváladékát teszitek, meg visszaköpöd gyomortartalmát? Megkaptátok ti már ezt valaha?
Hát nekem a kedvenc kajám az a szalontüdő, úgyhogy én elég immun is vagyok az ilyen fintorgásokra.
Nekem meg a pacal, de ja, igen.
Na, ugyanis ha netán valakinek a hallgatóságból nem lenne világos, ez az állatok mirigyváladékának megevése, ez a tejet, joghurtokat, sajtokat, azaz a tejtermékeket jelenti, hogy mi azt képesek vagyunk megenni, az utóbbi pedig a visszaköpött gyomortartalom, az a méz. Az a méz, amit egyébként a természetes táplálkozással foglalkozók istenítenek a kristálycukorral szemben. Minimális alapjai vannak, meg én is jobban szeretem a mézet, mint a cukrot.
És a mézharmat?
A mézharmat, na az még rosszabb. Az még rosszabb, mert azt a tetvek választják ki, és ráadásul azt is szokták mézhez begyűjteni a méhek.
Igen.
De mindegy. A lényeg az, hogy az ilyen undorkeltésre játszó kifejezések, és hozzá a megszényedítő számonkérést, az leginkább a militáns vegánoktól szokott elhangzani, és az a tapasztalatom, hogy mostanában ez egyre gyakrabban történik, mégpedig a különböző táplálkozásról szóló vitákban. Ezért hoztam én ezt a szélsőséges vegánságot, vagy ahogy én hívni szoktam mostanában, a vérvegánságot ide témának. Az egészre egy olyan Facebook ismerősömnek az esete irányította a figyelmemet erre a problémára, akivel sok évvel ezelőtt még úgymond vált-válnak vetve vitatkoztunk a géntechnológia ellen kampányoló sötétzöldekkel szemben. Ugyanis ez a srác alapvetően géntechnológia párti, és kőkeményen küzdött az áltudományos, féltudományos, mazsolázott, tudományos eredményeket kiforgatva prezentáló sötétzöldekkel szemben. Aztán az elmúlt években viszont a vegánság tüzelvassal való terjesztőjeként találkozom vele, és ugyanolyan fundamentalista, szinte vallásos hevülettel térít most ő, mint ahogy hajdanán ellenfelei a GMO ellenzők mantrázták a hitüket, és még az érvrendszere is nagyon hasonlít azokéhoz. Egy értelmes, okos emberről van szó, számomra nyilvánvaló az analógia, ő viszont vagy nem érti, vagy nem akarja megérteni, hogy miről beszélek neki, és totálisan elviszik az érzelmei, az indulatai ebben a témában.
És milyen megfontolás, tehát hogy igazából neki mi a motivációja arra, hogy mondjuk ő vegán lett, vagy egy vegán étrendet követ? Mert ugye többféle motiváció is lehet erre.
Hogyne. Nála alapvetően az állatvédelem volt, illetve az állatok óvása és az ölésmentes táplálkozás volt az, ami őt ebbe az irányba vitte, de azóta már hozzápakolta azt, ami megjelenik ebbe a gondolatkörbe, nevezetesen, hogy a fenntarthatóságot is szolgálja, a környezetvédelmet is szolgálja, mindent is szolgál az, hogyha az ember vegán, szerinte.
De a legjobban azt szolgálja, hogy nem létezik, nem? És akkor nem fogyaszt semmit, és...
Hogyne?
Hát igen, mert egyébként széndioxidot is pumpálunk kifelé egy csomó, tehát ez... csomó kárt teszünk.
Persze, én is szoktam kérdezni tőle, hogy és akkor, amikor táplálkozik, akkor gondosan odafigyele arra, hogy kizárólag hullott falevelekből, elszáradt fűből és más egyéb immáron élettelenné vált anyagokból állítsa elő a táplálékát, vagy pedig gyilkos módon megeszik csírázásra képes magokat, anélkül, hogy meghallaná a sárgarépa sikolyát, kirántja a földből és megeszi, meg más egyéb hasonlók, de természetesen ezekre az ő érveléséhez hasonlóan túlzásba eső érvekre nem vevő, és fel van háborodva, hogy ő tudományos érveket mond, nem mond tudományos érveket, de mindegy, és én ugyanakkor megpróbálok hülyét csinálni a témából. No, szóval azt látom, hogy ez a vegán táplálkozás az egyre terjedőben van, egyre nagyobb a kínálat a boltokban, az éttermekben, egyre több vegán étterem van, tehát hogyha valaki vegán módon akar táplálkozni, annak egyre több lehetősége van erre, és ez teljesen rendben is van. Csak az a baj, szerintem, hogy a hozzá kapcsolódó fundamentalista hit és fanatikus mozgalmárság is nagyon-nagyon terjed. Talán jobban, mint maga a vegánság. Úgy érzem, hogy a konfliktusok fokozódnak, nyilván ennek egy külön kiemelt és brutósító tere a közösségi média, de azt gondolom, hogy ezért erről a kérdésről érdemes beszélni, úgyhogy megpróbálnám egy kicsit szétszálazni azt, hogy végül is mit tud a tudomány és mit nem tud a tudomány erről, illetve mi az, amire jogosan lehet hivatkozni, és mi az, amire nem. No, hát nézzük azt, hogy a tudomány mit járt már körbe elég jól. Én három olyan pontot találtam, amiben szerintem már megvan a tudományos konszenzus. Az egyik az, hogy a fejlett nyugati civilizációban, a nyugati kultúrkörben, Európában, Észak-Amerikában, Ausztráliában, stb., sőt, most már a fejlett Ázsiában is és afrikai országokban is, az átlag ember sokkal több húst fogyaszt, mint amennyire egy kiegyensúlyozott táplálkozásnál szüksége van a szervezetének az optimális tápanyag bevitelhez. Tehát ezt a tudomány már kiderítette, hogy amit profánul szólva úgy fogalmazhatunk meg, hogy sokan és sokszor túlzabáljuk magunkat hússal, és a toljuk le a marhapörit hideg töltött káposztával stratégia, ami kis hazánkban hát bizonyos támogatottságnak örvend, az egészen biztosan nem a progresszív része a jövőbe vezető útnak. Nem kell annyi húst enni, mint amennyit most eszünk. Ez biztos. Ezen különösebben nincs mit vitatkozni. Nem azért teszünk ennyi húst, mert ez az egészséges, hanem azért teszünk ennyi húst, mert a húsevést valamilyen módon pozitívan jutalmazza a szervezetünk, ugyanúgy, ahogy a túlzásba vitt cukorfogyasztást, mert hogy év tízezrekkel, százezrekkel, vagy talán évmilliókkal ezelőtt is húsból nagyon kevéshez jutottak hozzá az ősemberek, illetve az emberelődők, és ennek megfelelően kialakult egy pozitív visszacsatolás arra, hogyha ilyet tudunk fogyasztani, akkor abból fogyasszunk többet. Ma a civilizációnk fejlettségének köszönhetően eljutottunk arra a pontra, hogy sokkal többet tudunk belőle enni, mint amennyire szükségünk van, de természetesen ez a jutalmazó mechanizmus azért, mint ősi örökségünk megvan és megmaradt. A másik pont, amit a tudomány viszonylag jól körbejárt már, az, hogy tudjuk, hogy megfelelő szakértelemmel lehet, nem mindig sikerül, de lehet megfelelően kiegyensúlyozott és egészséges étkezést biztosító menüt összerakni állati eredetű összetevők nélkül, azaz vegán módon is. De hangsúlyozom, a tudomány nem azt bizonyította, hogy a vegán étrend az mindig jól van összerakva, mindig kiegyensúlyozott és mindig megfelelő és egészséges, hanem azt támasztotta alá, hogy megfelelő szakismeret birtokában ezt meg tudjuk tenni. Uh-huh. És azt is kiderült egyébként, hogy mondjuk korombeliek, azaz életük felén már túllevők esetében ezt könnyebb megtenni, mint mondjuk gyerekeknél, akik fejlődő szervezetek, akiknek még sok építő anyagcsere folyamatuk van, azoknál ezt nehezebb megoldani, de az ő esetükben is megoldható, viszont olyan változatos táplálékot és olyan összetevőket kíván meg, ami mondjuk helyi termesztésben nem mindenhol érhető el. Szóval gondoljunk csak arra, hogy északi népek, ad abszurdum eszkimók, hogy oldják meg maguknak a megfelelő vegán étrend előállítását saját helyi növénytermesztésben. Hát ott, ahol az uzmon kívül más nem található meg, ott bizony ez nehezen lenne megoldható. No, és a harmadik pont, amit már elég sok tudományos vizsgálat támasztott alá, az, hogy a sok húst tartalmazó étrend általában kevésbé fenntartható, mint azok az étrend kombinációk, amikben kevesebb húst fogyasztanak, vagy egyáltalán nincs benne állati eredetű táplálék. És ráadásul ezekben a különböző étrendekben is kiugróan magas a fenntarthatatlansága azoknak az étrendeknek, amik teli vannak, hogy úgy mondja, marha nagy sztékekkel, azaz nagyon sok marha húst fogyasztanak az ilyen étrenden élő emberek. Azok tényleg nagyon nagy környezeti lábnyomot produkálnak, azoknál általában tényleg nagy területre, sok vízre, sok széndioxid kibocsátásra van szükség, hogy azokat előállítsák. De körülbelül itt vége is van.
Még rengeteg takarmányra, aminek a megtermesztéséhez szintén nagyon-nagyon sok
így van.
Földterület kell.
Rengeteg takarmányra van szükség, ugyanakkor akár a szarvasmarhatartásnak is vannak olyan irányzatai, és vannak olyan lehetőségei, a kevésbé intenzív szarvasmarhatartás, akár a tejelő-tehén tartás is lehet olyan, amelyik sokkal kevésbé intenzív, sokkal kevesebb traktorral, dízellel, műtrágyával, szántásvetéssel és egyebek módon megtermelt takarmányt igényel, mint mondjuk a különböző drága és kedvelt sztékek és borjúhús előállítása.
Ja.
De körülbelül itt vége is van a tudományos konszenzusnak, és ha erre alapoznánk egy társadalmi konszenzust is, aminek a lényeg az, hogy együnk kevesebb állati eredetűt, csak az legyen elégséges, és abban is toljuk el a hangsúlyt a fenntarthatóbb állati eredetű élelmiszerek felé, legyen az hal, csirke vagy éppen tojás,
vagy rovarok.
És a mezőgazdaságunk is mozduljon el abba az irányba, hogy ezeket preferáljuk, akkor itt meg is állhatnánk, és nem lenne miről beszélnem tovább. De nem ez a helyzet. Azt látom, hogy mint általában minden társadalmi mozgalmat, ezt a vegánságot is túltoljuk. Természetesen bőven van az ismeretségi körömben olyan vegán, akivel beszélgetve, ha ez szóba kerül, akkor ő azt mondja, de hát ő köszöni szépen, ő vegán, és örül, hogyha a társaságban, az étteremben megtalálja azokat a kajákat, azt a kínálatot, amivel ő is kényelmesen és kellemesen jól tud lakni, de abszolút nem szól bele abba, hogyha a társaságában más húst eszik. És azt gondolom, hogy ez lenne a normális. De egyre erősödik a hangja az agresszív, megszégyenítő vitastílussal nyomuló vérvegánoknak, akik gyilkolással érvelnek, állatkínzással érvelnek, a föld lakhatatlanná tételével igyekeznek megszégyeníteni mindenkit, aki nem követi a tanaikat, és nem szégyeli magát azért, mert húst, tejet, sajtot, tojást, vagy netán mézet merészel enni, és nyugodt szívvel elfogadja azt, hogy ez is ennivaló. A vérvegánoktól az egyik kedvenc idézetem így szól, hogy a minden evés csak egy rossz szokás, nem kötelezettség. Hát attól, hogy nem kötelezettség, attól én még ehetnék mindenféle dolgokat, de igazából a mondatnak az első fele az, ami nagyon-nagyon problémás. A mindenevés nem csak egy rossz szokás. Pár százezer éve megvan ez az úgymond rossz szokásunk. Mondjuk az, hogy eleink néhány százezer vagy egy-két millió évvel ezelőtt adott esetben dögevéssel éltek túl, erre sajnos meglehetősen jó bizonyítékaink vannak. Természetesen erre sem büszkének nem kell lennünk, sem ebben követni a példájukat nem kell, de azért ezt a tényt úgy letagadni nem kéne. Azt tudjuk nagyon jól, hogy barlangokba hordott állati csontokból szerszám használattal nyerték ki a csontvelőt, és ez ugyan nem bizonyítja azt, hogy ne lehetne csak növényi étrendet jól összeállítani, de azt igenis nagyon jól bizonyítja, hogy a mindenevés az sokkal több, mint rossz szokás, azaz emberiség több százezer éves, illetve az emberelődök több millió éves történetében a bevett gyakorlat volt, amihez az emberi szervezet genetikailag is alkalmazkodott. Bizony kérem, mi mindenevők vagyunk, akárhogy próbálnak a vegánok érvelni, az ember alapvetően mindenevő. Csak ma már köszönhetően a fejlett technológiánknak, és köszönhetően annak, hogy a világ különböző részei között ide-oda tudjuk szállítani a különböző terményeket, és tudunk kereskedni, így van lehetőségünk arra, hogy az év minden szakában össze lehessen állítani mindenhol valamilyen egyébként megfelelő tápanyag összetételű vegán étrendet, hogy ez aztán mennyire lesz fenntartható, az már egy másik kérdés. Úgyhogy nézzük inkább azokat a pontokat, ahol elcsúszik a fundamentalista vegánok érvelése. Az első és legfontosabb szerintem az, hogy a tudományos konszenzus nem az, hogy a vegán táplálkozás lenne az üdvözítő, pláne nem az egyedül üdvözítő, és természetesen nem szélsőséges formában. A tudományos konszenzus az, hogy elég lenne kevesebb állati eredetű táplálékot, kevesebb húst fogyasztanunk. És itt megáll a tudományos konszenzus, ezt csúsztatják el a vegánság mellett érvelők arra, hogy akkor egyáltalán ne együnk húst. A múltkorjában éppen egy ilyen Facebookos vitában kaptam a fejemhez mindenféle történelmi, úgymond nagy igazságokat, és sorolták a különböző régi görögöket, a velem szemben érvelni próbálók, hogy ez is, az is, amaz is, ilyen-olyan görögök igazolhatóan leírások szerint vegetariánusok voltak. Na ja, vegetariánusok, és nem vegánok. A vegetariánus az ráadásul egy nagyon széles kör, ami a laktóovo vegetariánusokat is magában foglalja, azaz a tejet, tejterméket és tojást fogyasztó vegetariánusokat is, akik csak különböző húsféléket nem ettek, de minden mást igen. Na, szóval nagyon sok itt a csúsztatás. Aztán a következő nagyon nagy probléma az, hogy amikor a különböző étrendek fenntarthatóságát, illetve erőforrás igényét, ökológiai lábnyomát vizsgálják, akkor minden komolyabb tudományos cikk arra jut, hogy ezeknek a különböző étrendeknek a fenntarthatósága az nagyon széles tólik skálán mozog, tehát hatalmas nagy a szórás, és a különböző étrendek fenntarthatósága között nagyon nagy átfedés van, ami egyszerűen közérthetőre lefordítva azt jelenti, hogy mondjuk egy közepes erőforrás igényű vegán étrend, tehát ami viszonylag közepes földterületet, öltözést igényel, a vegán étrendek között is közepes széndioxid produkciót okoz, az minden további nélkül lehet sokkal-sokkal rosszabb és nagyobb erőforrás igényű, mint egy jól összerakott vegyes étrend, amiben viszonylag kevés állati eredetű, de a szükséges mennyiségű állati eredetű összetevő benne van. Csak ott jobban csinálták meg az erőforrás megosztást, és innentől kezdve kevesebb földterületre, kevesebb öntözővízre, kevesebb üzemanyagra, stb. Volt szükség hozzá. Tehát önmagában az, hogy valaki vegán lesz, semmiképp sem garancia arra, hogy többet tesz a fenntarthatóságért, mint az, aki ésszel, de visszafogja a húsfogyasztását, és nem vegán étrenden, csak egy visszafogott állati eredetű táplálékfogyasztású étrenden van. És ha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy szezonon kívül megvett spárga, vagy egy Amerikából, vagy bárhonnan máshonnan importált avokádó, vagy bármi ilyesmi, mennyire teszi fenntarthatatlanná azt az étrendet, amit mondjuk télvíz idején színesít a vegán módon táplálkozó ezzel a néhány import élelmiszerrel, akkor mindjárt kiderül, hogy a fenntarthatóságát a vegán étrendjének kapásból lábon lőtte vele. A vegánoknak, mint ahogy ennek az ismerősömnek is, az egyik fő érve a vegán táplálkozás mellett az ölésmentesség. Hogy nem kell megölni semmilyen állatot ahhoz, hogy ő táplálkozni tudjon. Igen ám, de például a tej- és tojásfogyasztáshoz sem kell megölni a jószágokat. És ilyenkor szoktak azzal érvelni a vegánok, hogy na jó, de hát a tejelőtt tehenet azt kényszerítik a tejelésre, és elveszik a borjútól a tejet, holott a tehén annak a borjúnak termelni azt a tejet, és nem arra, hogy mi emberek elfogyasszuk, vagy netán joghurtot, vagy sajtot készítsünk belőle. Hát van szerencsém közölni ezekkel a vegánokkal azt a tényt, hogy ezek a tenyésztett jószágaink egy tejelési időszak alatt minden hormonkezeléstől, kínzástól, sanyargatástól, stb. Mentesen sokkal-sokkal több tejet produkálnak, mint amit az általuk ellett borjú el tud fogyasztani. Úgyhogy itt is meg lehetne az a kompromisszum, hogy a tehénnek csak azt a tejét használjuk föl, amennyit az általa ellett borjú neveléséhez egyébként nem szükséges, hogy a borjú elfogyasszon. Itt is lehetne kompromisszumot kötni, itt is lehetne jó mezőgazdasági, jó állattenyésztési gyakorlatot megtalálni, nem kell átmenni a vérvegánságba, és nem kell elutasítani a tej vagy a tojásfogyasztást. A méhészetnek sem elengedhetetlen feltétele a méhek sanyargatása, az sajnos a kapitalista piaci viszonyok hozzák ki, hogy a méhészek is igyekeznek profitot úgymond optimalizálni, és ennek következménye az, hogy cukorral etetik vissza a méheket, több mézet vesznek el tőlük, mint amennyit azok összegyűjtenek, pedig egyébként a jó méhész meg tudja oldani azt, hogy a méhek természetükből adódóan a megfelelő lehetőségek közepette sokkal több mézet összegyűjtenek egy szezon alatt, mint amennyit ők aztán utána a tél folyamán a túlélésükhöz föl fognak használni. Csak nem kellene mindent elvenni tőlük. Tehát itt is egy jó méhészeti gyakorlatra, egy jó állattenyésztési gyakorlatra van szükség, nem a mézfogyasztás elutasítására. És az az érdekes, hogy miközben a vegánjaink az állati élet feltétel nélküli védelmet hirdetik, elfelejtik, hogy bizony a növényi táplálékunkat a termesztése során meg kell védenünk a szántóföldi rágcsálóktól. Szóval nem lehetünk kíméletesek az egerekkel, a pockokkal és a rovarkártevőkkel sem, különben neki a vegánnak se lesz mit ennie. Úgyhogy igazából ezt az egészen hosszú és tényleg nagyon szerteágazó problémakört zárjuk le azzal, hogy legyen meg mindenkinek a szabad választása, ha akarja, táplálkozzon vegán módon. Ha nem akarja, ne táplálkozzon vegán módon, és válasszuk le róla az állatok jólétét, a környezetvédelmét és a fenntarthatóságot. Mert ezek egyikének sem az alapja a vegán táplálkozás.
Igen. Meg aztán, hogyha nem áll az egész tudományos alapokon, akkor azért, mert valaki ezt az életmódot és ezt az étrendet választja, ne akarja tudományos megalapozottság nélkül ráerőltetni ezt mindenki másra is. Más lenne a helyzet, ha tényleg tudományosan megalapozottak lennének ezek az érvek, akkor kicsikét jobbosabb lenne azt mondani, hogy akkor mindenki tegye ugyanezt, de lehet ismeretterjesztéssel foglalkozni, lehet ezzel kapcsolatban azt mondani, hogy na, akkor formáljuk az emberek szemléletét, és kicsit legyenek tudatosabbak a környezetterhelési problémákkal kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy minek milyen következményei vannak, de igen, tehát itt megint csak az a baj, amikor nagyon fekete-fehérben látunk dolgokat, és nem látjuk az árnyalatokat, tehát azért most az, amit te most elmondtál, ez is nagyon jól példázza, hogy mennyire szertege ágazó ez a problémakör.
Azt hiszem, összefoglalva azt mondhatnám, hogy ahogy kiállunk a hitbéli szabadság és a vallás szabadság mellett is, ugyanúgy a táplálkozási szabadság mellett is ki kell állnunk, és ugyanúgy, ahogy a vallásos hitét se próbálja egyetlen fundamentalista vallásos ráerőltetni másokra, a fundamentalista táplálkozási hitével se tegye meg ugyanezt.
Jó, oké. Mára igazából csak két témánk van, de viszont a harmadik szegmense a mai műsorunknak az lesz, amit úgy hívunk, hogy tudomány, vagy mi az össz? Egy valaki hoz néhány hírt a műsorvezető társaknak, és nekik el kell dönteni, hogy vajon ezek tudományosan megalapozott hírek, vagy valami olyasféle, amit hát leginkább úgy fogalmazhatnánk meg, hogy mi az össz, de biztosan nem tudomány. Szóval, ha készen álltok, én most hoztam három ilyen állítást, és hát ezekről kellene megállapítani, hogy vajon tudományosan megalapozottak-e. Az első állításom a következő. Amerikai kutatók olyan szénmegkötési módszert fejlesztettek ki, amely szobahőmérsékleten lezajló reakciók révén teszi lehetővé szén nanocsövek előállítását széndioxidból, ezzel hatékony és hosszú távú megoldást kínálva a globális széndioxid szint csökkentésére. Második állítás. A 2023. évben minden eddiginél több tudományos publikáció került visszavonásra, világszerte összesen több mint 10 000 cikk esetében született ilyen döntés a kiadó részéről. Harmadik. Japán kutatók megállapították, hogy a japán folklórban ismert mondás, miszerint a gombák megsokszorozódnak ott, ahová beütött a villám, talán nem is áll olyan messze az igazságtól, miután sikerült gombatelepeket 50 és 100 ezer volt közötti feszültségnek kitéve 80%-kal nagyobb tömeggyarapodásra késztetni. No hát, ki vállalja, hogy először megpróbál választani ezek közül? A három közül egy kamu, vagy hát legalábbis valamilyen szinten hibázik.
Nehéz ügy.
Igen.
Az első az olyan nagyon tudományosan és nagyon technohype-osan fogalmazza meg a hírt. A második az rájátszik a napjainkban szokásos tudományellenességre és tudományelutasításra, és arra a közkeletű felszínes állításra, hogy a tudományos eredmények semmit se érnek. A harmadik meg annyira extrém, és annyira furcsán hat, hogy annál az a gyanús, hogy az mégis igaz lesz. Úgyhogy...
Oké, na.
Nem tudom, melyik ujjamat harapjam. Laura, te hogy állsz?
Én szerintem a kettes az az igaz. Én hajlok arra, hogy tehát igen, lehetséges, hogy világszerte 10 000 cikket visszavontak, mert rájöttek, hogy mégse stimmelnek valami miatt. De az egyes meg a hármas számomra egyaránt meredeknek tűnik. Az egyes az azért, mert rendszeresen jönnek ezek a világmegváltó szén-dioxid megkötő módszerek, amikből tulajdonképpen a gyakorlatban még mindig nem nagyon látok semmit. De lehet, hogy csak nem jutnak el hozzám a hírek. A hármas meg... Még az, hogy esetleg a gombák megsokszorozódnak ott, ahova beütött a villám, az rendben van, de az a 80%-os tömeggyarapodás az megint olyan nagyon meredeken hangzik nekem. Jó, akkor tippelek én először, én szerintem az egyes az össz.
Legalább egyikünknek legyen esélye, hogy jót talál el. Olyan megfontolásból, hogy évente sok 10 000 publikáció jelenik meg, de akkor, hogyha néhány jelentősebb publikációt visszavonnak, az elég nagy visszhangot kap. Azt, hogy 10 000 peer-reviewed, tehát rendes bírálati folyamaton átment cikket utólag visszavontak volna olyan sok kis újságban, akik örülnek, hogy egyáltalán kéziratot kapnak beküldésre, és találnak két embert, aki elfogadhatónak találja azokat a cikkeket, én nem tartom valószínűnek. Úgyhogy legyen a kettes a hamis.
Oké, szóval nincs egyetértés kettőtök között. Na akkor, mivel a hármast egyikőtök se választotta hamisként, ezért akkor nézzük meg, hogy a hármassal mi a helyzet. Japán kutatók megállapították, hogy a japán folklórban ismert mondás, miszerint a gombák megsokszorodnak ott, ahová beütött a villám, talán nem is áll olyan messze az igazságtól, miután sikerült gombatelepeket 50 és 100 ezer volt közötti feszültségeket kitéve 80%-kal nagyobb tömeggyarapodásra késztetni. Na, itt arról van szó, hogy ez valós. Tehát ez a cikk tulajdonképpen egy olyan kutatásra hivatkozik, japán kutatók által publikált cikkre, amelyik arról szól, hogy ténylegesen létezik ez a folklórelem, és hát megpróbálták kideríteni, hogy ennek van-e bármiféle alapja. Most ugye nyilván, amikor fogunk és igazít, tehát nem arról van szó, hogy direktbe belecsap a villám egy gombaterepbe, mert ha ez megtörténik, azért ott több millió vagy akár milliárd voltos feszültség keletkezik, ami gyakorlatilag pillanatok alatt megsüt mindent. Tehát, hogy ott azzal igazából nem nagyon lehet mit kezdeni. Nyilván arról van szó, hogy ha valami ehhez közeli, de bármilyen normális feszültséghez képest sokkal magasabb feszültségnek van kitéve. Tehát itt a kulcs az, hogy 50 és 100 ezer volt közötti feszültség. És ráadásul igazából ilyen mikroszekundumokról beszélünk, amilyen időtartamra ezek ki volt ennek téve. És úgy tűnik, hogy néhány gombafaj, amiket vizsgáltak, ténylegesen képes 80%-os tömeggyarapodásra a kontrollcsoporthoz képest. És volt olyan is, amelyik megduplázta a gyarapodásának az ütemét, tehát valami egészen elképesztő növekedéseket produkáltak. Na most azt is hozzá kell tenni, hogy ezt úgy tűnik, hogy ezt sikerült konzekvensen kimutatni több sorozatban egymás után, tehát úgy tűnik, hogy a hatás az valós. A mechanizmusra vonatkozóan viszont még csak ötletek sincsenek. Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes az, hogy de mi lehet az emögött álló mechanizmus, és hát nyilván ez egy következő kutatási irány lesz, de itt valós, tehát a Japánban található Iwate Egyetem 4 éven keresztül végzett kísérleteiről van szó. Tehát ez valós. Na úgyhogy akkor melyik lesz a másik kettő közül? Akkor nézzük meg azt, hogy... A második, mit állít, 2023. évben minden eddiginél több tudományos publikáció került visszavonásra, világszerte összesen több mint 10 000 cikk esetében született ilyen döntés a kiadó részéről. Na most ez egy óriási szám, de azt nem szabad elfelejteni, hogy mennyire óriási az évente publikált cikkeknek a száma. Na most itt többféle különböző cikket is találtam kiadóktól, egyebektől, amelyek azt mondják, hogy nagyjából milliós nagyságrendről beszélünk. Na most van egy olyan cikk, amit találtam, amelyik egy egész konkrét számot rendelt hozzá. 2022-ben azt írja, hogy 5,1 millió cikk született, ami benne vannak ugye a különböző felmérések, a review-k, tehát az elemzések, konferencia anyagok is, amiket publikáltak. Tehát ez mind a publikált anyag. És évente ez néhány százalékkal növekszik. Ez az érték. Na most, ha 5 millió fölötti mennyiségű cikkről beszélünk, akkor az a 10 000 már is nem olyan eszeveszettül sok. A 10 000 visszavont cikk. És azért a másik, ugye az is érdekes, amit mondtál, Artur, hogy itt igazából egy ilyen tudományellenes szemléletre játszik rá valahol, de ha jobban belegondolunk, ez sokkal inkább arról szól, hogy a tudománynak működik az önjavító mechanizmusa. Tehát egyrésztről egy problémát jelez, hogy úgy kerülnek ki cikkek, úgy publikálnak cikkeket, peer-reviewed, tehát az akadémiai rendszer által elvileg ellenőrzött, valamilyen szinten ellenőrzött cikkeket, hogy azokban mégis olyan hibák vannak, amik miatt később azt a döntést kell meghozni, hogy visszavonják ezt a cikket. Ami azért egy nagyon súlyos döntés. És van egy olyan probléma is, hogy azért ez nem azt jelenti, hogy az a cikk soha többet nem lesz elérhető, hanem attól kezdve az a cikk az visszavont cikként szerepel, tehát bárki hivatkozott arra a cikkre, akkor azt ugye nem illik hiteles hivatkozásként elfogadni. De ez nem jelenti azt, hogy mondjuk ne terjedne el mindaz, ami annak a cikknek a tartalma. És az is egy érdekes probléma, hogy ezek közül a cikkek közül, a 10 000 cikk közül, amit visszavontak, a Hindavi, ami tulajdonképpen a Wiley-nak egy alvállalata, vagy hát egy ilyen leányvállalata, ebből a 10 000-ből 8 000 ennek a londoni cégnek a kiadványaiból került visszavonásra. Tehát ott valami azért különösen nem jól működött, amikor a peer review folyamatot néztük, ahol leellenőrzik a tudomány terület képviselői egymásnak a munkáját. Tehát mielőtt az publikálásra kerül. És ugye van egy nagyon komoly probléma még ezen túl, mert ugye ha azt nézzük, hogy honnan származtak a cikkek, az eredeti kutatások, akkor Szaudarábiából, Pakisztánból, Oroszországból és Kínából származó cikkek adják a túlnyomó többségét ezeknek a visszavont cikkeknek. Ez nem valamiféle politikai döntés ilyenkor a cikkeknek a tartalma, de van egy nagyon nagy probléma. Nem tudom, hogy mennyire hallottatok például arról, amit úgy hívnak angolul, hogy Research Paper Mill. Ez gyakorlatilag olyan műhelyek, olyan helyek, amik ontják magukból a tudományos publikációkat, amik nagyon sok esetben vagy nagyon-nagyon gyenge minőségűek, vagy pedig eleve kamura épülnek. Tehát, hogy kitalált adatokkal dolgoznak, teljesen fals következtetésekre jutnak, stb., de mégis publikálásra kerülnek. És hát ugye vannak Kínában például, ott fogták meg az egyik ilyen legnagyobb ilyen paper mill-nek nevezett. Ugye a paper mill ez érdekes játék, mert papírmalomnak lehetne fordítani. Tehát, hogy ezeknek a publikációknak egy túlnyomó többsége, amiket ott megfogtak, olyanok voltak, hogy semmi tényleges tudományos tevékenység nem volt mögötte. Tehát nem voltak tényleges mérések, nem voltak tényleges vizsgálatok, egyszer csak fogtak és így fejből, séróból leírtak adatokat, és akkor azokkal dolgoztak. Na most nyilván itt arról van szó, hogy valamiféle akadémiai előmenetelt kell bizonyítani ezekkel a publikációkkal, tehát például rengeteg diák, rengeteg kutatóintézet ezzel próbál felturbózni a saját presztízsét, hogy ilyeneket nyomat, anélkül, hogy tényleges munka lenne mögötte. Úgyhogy az, hogy ahol az ilyen paper mill-ek működnek, azok pont átfednek azokkal az országokkal, ahonnan a legtöbb ilyen publikációt visszavonták, azért ez mondjuk eléggé beszédes dolog. És egyébként ők együttműködtek a Retraction Watch-al is, nem tudom, hogy mennyire szoktátok követni a Retraction Watch-ot. Ez egy olyan weboldal, amely kimondottan azzal foglalkozik, hogy hol, mikor, milyen cikkeket vontak vissza, és akkor így elég részletesen elemzik azt is, hogy mi volt az oka a visszavonásnak. Tehát ha valaki keres egy visszavont cikket, tehát azt látja mondjuk, rámegy egy publikációra, és azt látja, hogy ez vissza van vonva ez a cikk, mert akkor úgy szokott megjelenni online, ugye, hogy rá van írva, így a plecsni rá van nyomva, hogy retracted. Na most, ha egy ilyen cikket találunk, akkor általában, hogyha nincs kellően kielégítő magyarázat mondjuk a kiadó részéről, akkor érdemes a Retraction Watch oldalon rákeresni erre, mert hogy ők egy fantasztikus adatbázist működtetnek, ami ezzel kapcsolatos. És tulajdonképpen tehát egyrésztről egy problémát jelez, hogy átcsúsznak cikkek, másrészt viszont azt is jelzi, hogy azért van-e valamiféle immunrendszere, és jól működik az a bizonyos immunrendszer, ami a tudományra így jellemző, meg a tudományos módszertanra. Tehát ez valós. És akkor ez azt jelenti, hogy az egyes, az amerikai kutatók szénmegkötési módszerre kapcsolatos felfedezése, ez lesz az, amelyik tulajdonképpen a mi a szösz, de az az érdekes benne, hogy nem teljes egészében kamu. Valójában itt egy kulcs szó van ebben a kijelentésben, amit itt megfogalmaztam, ami miatt az egész kamuvá válik, és ebből kiderül az is, hogy én nem vagyok olyan jó arc, mint te, Artur. Mikor múltkor mondtad, hogy te a barátaidat nem szoktad ilyen apróságokkal szivatni, hát én nem vagyok ennyire kedves. Én beleraktam azt a kitéltet, hogy szobahőmérsékleten zajló reakciók révén köti meg a szenet. És azért ez nem teljesen így van. Tehát itt azért egy nagyon érdekes folyamatról van szó, ahol termo- és elektrokatalitikus folyamatokon keresztül kötik meg a széndioxidnak a széntartalmát, víz is kell hozzá egyébként. Először szénmonoxidot és hidrogént állítanak elő, majd a szénmonoxidot tudják egy vaskobalt ötvözeten megkötni tulajdonképpen felszínen 400 fokos hőmérsékleten, gyakorlatilag egy atmoszféra nyomáson. Tehát ez mondjuk azért egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert a legjobb ismert módszerek, tehát igazad van Laura abban, hogy vannak ilyen módszerek, csak nem terjedtek el. Az egyik oka annak, hogy nem terjedtek el, az, hogy például a leghatékonyabb ilyen szén kinyerési vagy szén megkötési módszer az 1000 fokos hőmérsékletet igényel, ami ugye nagyon erősen visszafogja a gyakorlati alkalmazhatóságát a legszélesebb körökben. És ezeket is többnyire inkább csak a gyárüzemeknek a kéményeihez rakják, ahol a kibocsátás forrásához teszik közvetlenül oda, és hát találtam egy ilyet, hogy valójában az Egyesült Államokban a széndioxid kibocsátásnak a 0,4%-ával tudnak elbánni ilyen szénmegkötési módszerek. Ugye a szénmegkötésnek az a lényege, hogy nem elég az, hogy kevesebb széndioxidot bocsátunk ki, egyébként ez eleve meg sem valósul. Tehát a 2023-ban minden eddiginél több széndioxidot bocsátotta ki az emberiség. Tehát ez egyelőre úgy tűnik, hogy nem akar lelassulni, de éppen ezért is lesz nagyon-nagyon fontos az, hogy ha a klímacélokat fenn akarjuk tartani, akkor mindenképpen szükség van arra, hogy megkössük a széndioxidot. És ennek az egyik módja ugye az, hogy például egyre több fát kell ültetni, meg növényeket, zöld növényeket, fotoszintézis révén kell valamilyen formában megkötni a széndioxidot, mert ugye az gyakorlatilag szén alapú biomasszává fogja az egészet átalakítani, ami ott marad. Jó esetben, bár a lebomlás után, amikor elpusztul az adott növény, akkor annak a lebomlása is széndioxid felszabadulással jár. De olyan technikák kellenek, amivel hosszú távon lehet megkötni ezeket. És ténylegesen egy nagyon érdekes, az egyik probléma az, hogy nagyon sokszor nem igazán használható dolgok lesznek belőlük. Viszont az, amit ezek a kutatók csináltak, az Egyesült Államoknak az Energiaügyi Hivatala és a Brookhaven National vagy Nemzeti Laboratórium együttesen dolgozta ki ezt a módszert, ahol ebből az eljárásból gyakorlatilag szén nanocsöveket készítenek. Most ezek a szén nanocsövek, amellett, hogy egyébként nagyon jó hő és elektromos vezető képességük van, és egyébként nagyon-nagyon jól lehet használni ilyen folyamatokban, emellett például a mechanikai szilárdságuk révén alkalmas például arra, hogy betonba beépítsék, mint szénszálakat, ezzel megerősítve a beton szerkezetét, és ezzel legalább évtizedekre be lehet építeni a betonba, tehát ezzel tulajdonképpen ki lehet vonni a rendszerből. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó irány lehet, és úgy tűnik, hogy ez pont azért, mert viszonylag alacsony 400 fokos hőmérsékleten zajlik, még akár használható lehet, vagy széles körben el is terjedhet. Úgyhogy ez egy nagyon ígéretes dolognak tűnik, és hát ha nem azt írtam volna, hogy szobahőmérsékleten lezajló reakciók, akkor gyakorlatilag ez is valós lett volna, úgyhogy itt én csavartam rajta egyet, hogy ne legyen igaz. De akkor ez azt jelenti, Laura, hogy tiéd a találat. Gratulálok.
Juhé.
Gratulálok.
Most már lassan el kell kezdenünk vezetni a statisztikát, hogy az év végén majd beszélni tudjunk róla, vagy a következő év végén. Na, akkor eddig hogy állunk, kinek hány találata volt, mert ugye mindig vetésforgóban csináljuk mindezt. Na, de ezzel gyakorlatilag a végére értünk az havi műsornak, és ahogy már eddig megszokhatták azok, akik hallgatnak minket, szerintem tudjuk, hogy mi következik. Laura, hoztál-e nekünk idézetet?
Kettőt is hoztam.
Okay.
Két kicsi, rövidke idézetet, és így visszakanyarodnék az alternatív medicinák ősiségére, és működő képességére. Mind a kettő Tim Minchin idézett.
Okay.
Szerintem nagyon frappánsak. Az első, hogy nem veszem be az ősi bölcsességet. Nem hiszek abban, hogy csak mert egy elgondolás állandó, attól érdemes is. A másik pedig egy nagy klasszikus, legalábbis nekem nagyon-nagyon nagy kedvencem. Ez a tudjátok-e, hogy hogy nevezik azt az alternatív orvoslást, ami bizonyítottan működik? Orvoslásnak.
Igen. Igen, már hozzá kell tenni, hogy alternatív akkor.
Így van, köszönjük.
Ezt aztán valami olyasmi kiegészítés is volt hozzá, hogy ami alternatív, az vagy definíció szerint, vagy nem bizonyított, hogy működik, vagy bizonyított, hogy nem működik. És akkor igen, ez volt azt hiszem az előzménye ennek a mondatnak, ez valamelyik showjában volt. Ez Tim Minchin zseniális.
Egy kontextusban jó az alternatív rockzene, azt azért szeretem. Tehát ott elfogadható.
Na de ez meg már nem tudományos, hanem a ízlésbeli kérdés, úgyhogy szerintem ez már olyasmi, mint az étrend. Ki mit szeret? Jó. Hát akkor mindkettőtöknek nagyon köszönöm, Laura és Artur.
Mi is köszönjük.
Mi is köszönjük.
És nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk voltak, és hangsúlyozom, hogy kérlek, hintsétek az igét, terjesszétek, hogy vagyunk, hogy ez a műsor ez létezik, ha tetszett, akkor akár küldhettek üzenetet is az infokukat, hogy is van ez.com-ra, vagy akár a Facebook oldalunkon is küldhettek üzenetet, reagáljatok a posztjainkra, és osszátok meg minél több emberre, hogy itt vagyunk. És egy hónap múlva jövünk vissza. Köszönjük. Sziasztok!
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 Ez volt a Hogy is van ez podcast. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel a csatornánkra a legnépszerűbb podcast letöltő oldalak valamelyikén, illetve kövess minket a YouTube-on és a Facebookon. A műsorhoz tartozó információkat, linkeket a hogyisvanez.com oldalon találsz. Ha pedig kérdésed, észrevételed van a tárgyal témák valamelyikével kapcsolatban, írhatsz nekünk Messengeren vagy az info@hogyisvanez.com címen. Bár a műsorban résztvevő személyek valamennyien a Szkeptikus Társaság tagjai, az itt elhangzott vélemények nem feltétlenül tekinthetők az Egyesület hivatalos álláspontjának. Köszönjük, hogy velünk voltál, várunk vissza a következő hónapban.